Minden egyes pillanatban, amikor a világban valahol eladják az elektronikai ipar bármely termékét, hozzájárulunk ahhoz, hogy pusztuljon a világ. Elég nagy szavak, de tényleg. Egy olyan történettel folytatjuk műsorunkat, amely valamennyiünket közvetve érint. Csak hogy messze van. Mi távol vagyunk Afrikától, a nagy tavaktól, Kongó talán legszebb vidékétől.
Ezek a nagy hasadékvölgy peremén helyezkednek el, amelyek igen gazdagok egyébként vulkánokban is, amelyek mind a mai napig működnek, sőt van olyan vulkán, amelyben folyamatosan aktív lávatavat lehet megfigyelni.
A szombat reggelben egy hónappal ezelőtt vendégünk volt már Török László alezredes, aki az Európai Unió egyik tanácsadó missziójában vett részt, és dolgozott 2 évig a Kongói Demokratikus Köztársaságban, amely nem is annyira demokratikus, teszem hozzá én, és most újra eljött és mesél nekünk. Kongó hadurak és egy instabil elnök állama, ahol megy az ország nyersanyagkészletének tökéletes és teljes kiárusítása. Kongó a véres koltán országa, külföldi cégek milliárdos üzleteinek színpada.
Nagyon nagy befolyása van a térségben most már a kínai tőkének, de megtalálhatjuk a szovjet utódállamok, illetve ausztrál, kanadai és amerikai cégeket is, akik részt vesznek ebben a kitermelésben. A probléma ezzel az, hogy a területen, a dzsungelben, ezekben a nemzeti parkokban lévő fegyveres csoportok, akik ezt az egész folyamatot felügyelik. Ez azt jelenti, hogy ők illegálisan kereskednek az ott kibányászott termékekkel, illetve valamiféle védelmi pénzt szednek a bányavállalatoktól, és ezért ez az egész kitermelés egyfajta illegális vetületet, vagy egy illegális vonulatot vesz, ami azt jelenti, hogy igazából nem ellenőrzött ezeknek az érceknek a kivitele. Mint tudjuk, ma már a gyémántnál nagyon komoly nemzetközi szerződések alapján kell hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az honnan származik. Sajnos ezeknél a fémeknél ez még nem lépett életbe.
A fejlődő és magát, mintha meghaladni kívánó világ a számára értékes nyersanyagokat a lenyűgöző szépségű nemzeti parkokban lévő bányákban találja. Nem is kell kérdezni, a természet, az állatok, a békés világ csak másodlagos a tőke és az ipar után.
Ezek a nemzeti parkok az utolsó menedékei a gorilláknak, és így aztán az ezüsthátú gorilla, vagy a hegyi gorilla, ahogy szoktuk nevezni, ennek a vezérhímjét nevezik ezüsthátúnak. Már csak ide szorultak vissza ezekbe a nemzeti parkokba, de sajnos a fegyveres csoportok is itt tevékenykednek, éppen a bányákat felügyelik, illetve a kitermelést és a kereskedelmet próbálják kihasználni a további fegyver beszerzésére, illetve a létfenntartásra.
Mint a filmekben. Tényleg. Van itt minden. Politika, pénz, fegyver és emberi nyomorúság. A véres koltánt kongóiak bányásszák.
A helyi lakosság nyomorúságos körülmények között kézzel termeli ki általában ezeket az érceket. Ez azt jelenti, hogy egy ember körülbelül 1 kg koltánt tud naponta kitermelni. Az ő bérük még így is körülbelül 10-szerese annak, amit egy átlag kongói keres, de sokszor gyermekeket dolgoztatnak, tehát kiskorúakat ezekben a bányákban, és ezt ne úgy képzeljük el, mint egy modern európai vagy dél-afrikai bányát, ahol megfelelően ügyelnek az ott dolgozók élet és munkakörülményeire, hanem ezek általában vízzel teli gödörben kézzel kapargálják ki az ott lévő értékes érceket, nem csak a koltánt, hanem a kassiteritet, ami az ónnak az érce, és ez a terület nagyon gazdag még részben, mangánban és kobaltban is, és természetesen mindenkinek először a gyémánt és az arany jut eszébe, de higgyék el, hogy ma már ez a koltán sokkal értékesebb az a robbanásszerű elektronikai fejlődés következtében, mint a gyémánt, hiszen a világ készletének 80%-a ezen a területen található, a többi része az csak Kínában, de ők korlátozzák ezeknek a stratégiai fémeknek a kivitelét.
Végül is logikus. Na de érdekel az valakit, hogy ezek az emberek milyen körülmények között dolgoznak? Hogy a gorillák, ezek a lenyűgöző állatok kiszorulnak az életterükből?
Sajnos nem tudják megvédeni a fegyvereseknek a kizsákmányolásától sem az embereket, és a gorillák pusztítását is nagyon nehéz megakadályozni. Mindazok ellenére, hogy külön programok vannak, akik vadőrökkel védik a nemzeti parkokat, de sajnos ezek általában komoly fegyveres konfliktusba szoktak keveredni az ott tevékenykedő milíciákkal.
Hozzáteszem, a gorillákat megölik, mert hús, ennivaló. Igen, az ember vadászik. De visszatérve az ennél sokkal nagyobb tételre, a nyersanyagbányászatra. India, a szovjet utódállamok, és még sorolhatnám. De az első helyen Kína áll, szinte mindenütt Afrikában. Kongóban Kína évi mintegy 5 milliárd dollárt fektet be, ezt pedig elsősorban nyersanyagban szeretné visszakapni.
Kongóból leginkább rezet, a leggazdagabb tartomány Katanga, az gyakorlatilag már teljesen kínai fennhatóság alatt áll, innen viszik el az elektronika számára szükséges, elektronikaipar számára szükséges rezet. Azon kívül megjelentek a kínaiak a fakitermelés során, illetve illegálisan elefántcsonttal is kereskednek.
És továbbra sem feledkezzünk meg arról, hogy az elektronikai ipar termékei kínai gyárak futószalagjairól kerülnek a kezünkbe. Afrikában tehát vannak már kínai nagyboltok, meg kisboltok, és állítólag kínai fegyencek dolgoznak az útépítéseken is az őserdőkben. Mert az útépítés is befektetés a nyersanyagért cserébe. Nagy ez a kör, de előbb-utóbb körbeér.
Ebből többszörösen is hasznot tudnak húzni, hiszen a helyi fáma szerint az építkezésen dolgozó emberek azok kínai rabok, tehát fegyencek. Ezt nagyon nehéz igazolni, hiszen sem a ruhájuk, az nem egyenruhában vannak, sem fegyveres őrök nem igazolják, hogy ezek rabok lennének. De aki látta őket dolgozni, az meggyőződhet róla, hogy ebben van némi igazság. Ugyanis ezek a munkások, kínai munkások, ezek barakokban élnek az útépítések mellett, és ahogy haladnak előre a munkával, úgy telepítik át a barakokat. Igazából megspórolják az őrzési költségeket, hiszen nincs értelme Kongóban őrizni a kínai munkásokat, mivel azok nem tudnak sem elvegyülni, sem elbújni a környezetben, még egy nagyvárosban sem annyira elütnek a lakosságtól. És a dzsungelbe pedig hiába is szöknének el, hiszen ott komoly helyismeret, gyógyszer, fegyver, élelmiszer vagy ivóvíz nélkül gyakorlatilag zéró a túlélés esélye.
A kínaiak pedig szeretnek Afrikában élni. Végül is ez jó. Nem gyötri őket annyira a honvágy.
Nem olyan régen felszámoltak kínai bordélyházakat, ahol örömlányok dolgoztak, és az örömlányok könyörögtek, hogy ne utasítsák ki őket Kongóból, és ne toloncolják vissza hazájukba, ők nem a szabadságot, hanem inkább az ottmaradást választották. Valószínűleg azért, mert még mindig jobb körülmények között élnek, mint hogyha haza kellene menniük.
Mindent összevetve érdekes történet. És érdekes az a világ, amelyről Török László alezredes 3 nap múlva már nyugállományú alezredes mesél. Érdemes elgondolkodni rajta. Tudják, minden a fejlődéssel kezdődött.